Szeretettel üdvözlök mindenkit a Lekvár és Dzsemmen, Magyarország első magyar nyelvű zsidó podcastjén. Szeretettel üdvözlök mindenkit a Lekvár és Dzsem podcast mai adásában. Ahogy Eszter könyvében olvasuk, et hatájani maszkira jom, a bűneimet kell, hogy felidézzem ma, ugyanis bizonyára észrevettétek, remélem, hogy sok megkeresés is kaptam. Mi történt a múlt heti podcasttel? Az igazság az, hogy múlt heti podcast valóban elmaradt egy technikai hiba miatt, és nagyon szégyellem és sajnálom, remélem nem fog többet ilyen előfordulni, és akkor erre gondoltam, hogy ezen a héten legalább a múlt heti Dvártorától, a múlt heti Tóra, ilyen rövid kis Tóra magyarázattól ne fosszalak meg benneteket, mert rendkívül érdekes adás lesz a mai is. Úgyhogy kezdjük először azzal, hogy ezen a héten olvassuk Kitávó heti szakaszt. Ugye Kitávó heti szakaszban arról olvasunk, azt mondja Mózes, hogy átkozott az, aki nem tartja meg a Tóra ezen szavát, és nem tartja be azokat, és erre az egész nép azt mondta, hogy ámen. És felmerül a kérdés, mindannyiunkban talán, hogy bár igyekszünk megtartani a Tóra minden szavát, a Tóra minden törvényét, legalábbis remélem, hogy igyekszünk megtartani a Tóra minden törvényét, de ez eleve lehetetlen. Az ember nem tudja megtartani a Tóra összes törvényét. Még egy tökéletes világban sem tudja megtartani a Tóra összes törvényét, még a messiási időben sem fogjuk megtartani. Egy darab ember nem tudja megtartani mind a 613 parancsolatot például, ugye? Ha egy férfi nem tudja megtartani a nőkre vonatkozó parancsolatokat, egy nő nem tudja megtartani a férfiakra vonatkozó parancsolatokat. Ugye egy nem kohanita nem tudja megtartani a kohanitára vonatkozó parancsolatokat, vagy a levitára vonatkozó parancsolatokat. Szóval nem olyan egyszerű minden parancsolatot megtartani. Akkor miről beszél, hogy mondhatja a nép azt, hogy ámen, amikor Mózes azt mondja, hogy átkozott legyen az, aki nem tartja be a Tóra minden szavát, és nem aszerint viselkedik. Hogy mondhatja ezt a nép? Hogy mondhatja arra azt a nép, hogy ámen? Természetesen a válasz az Orechaim című könyvet jegyző kommentátor azt mondja, természetesen nem arról van szó, hogy az embernek minden egyes embernek minden micvát meg kell tartania. Sokkal inkább arról van szó, és arról beszél a Tóra, hogy úgy kell ezt érteni, ezt a szakaszt, hogyha az emberrel szembe jön egy micva, hogyha adódik egy micva, egy parancsolat betartásának a lehetősége, ami persze ezer és ezer alkalommal adódik mindannyiunk életében minden nap, ha adódik egy ilyen lehetőség, hogy megtartsuk hogy megcselekedjünk egy micvát, hogy megtartsunk egy micvát, akkor átkozott az, aki ezt nem veszi figyelembe, aki ezen átsiklik, aki ezen túlsiklik, ha szembe jön vele egy micva. Ha látunk, szembe jön velünk egy szegény ember, akinek látszólag szükség van a segítségünkre. Ugye, vagy a barátunk bajban van, és segítségre van szüksége, legyen ez anyagi, vagy legyen ez lelki támasz. És így tovább, és így tovább. Hogyha az ember elmegy egy zsinagóga előtt, nem megy be imádkozni, hogyha az ember föl kell reggel, nem tesz filint, hogyha az ember eszik, és nem kóser teszik. Minden adandó alkalommal, amikor az ember csinál valamit, már pedig az ember sok mindent csinál egy nap, minden adandó alkalom, amikor csinálunk valamit, akkor szembe jön egy micvának a lehetősége. Van egy választás előttünk. Egy választás elé állunk minden egyes alkalommal, hogy az élet folyamatos választásról szól. Mit tegyünk, mit csináljunk, együnk, ne együnk, üljünk, álljunk, feküdjünk, dolgozzunk, menjünk, segítsünk, ne segítsünk, és így tovább. Az embernek az a feladatunk, nekünk zsidóknak az a feladatunk, hogy minden egyes alkalommal, amikor választási lehetőség van, már pedig ahogy mondtam, számtalanszor és mindig van választási lehetőség, akkor azt cselekedjük, amit a Tóra ad, amit a Tóra megkíván tőlünk, amit a Tóra javasol. És átkozott legyen az, aki nem ezt teszi. És erre már mondhatja a nép azt, hogy ámen, hiszen nem arról van szó, hogy minden embernek minden micvát kötelező megtartani. Ehhez kapcsolódóan a múlt heti szakasz, ugye, amit kihagytunk, ki TC szakaszban, szintén olvasunk két verset is, nagyon hasonló verset is olvasunk. Az egyik úgy hangzik, Lotiret sorachicha vet szav nidachim, mindit amálta mehem, hasef te savem alá checha. Hogyha látod, ha látod a felebarátod, ne lásd felebarátod ökrét vagy bárányát, eltévedve, és ne fordulj el tőle, vidd azokat vissza a testvérednek. A negyedik versben pedig azt olvassuk, Lotiret hamorachicha, ott soronoflim baderech. Ne állj tétlenül, hogyha látod a barátod ökrét vagy szamarát a elesve az úton. Vagy itt a nem tamehem, hakem takimimo, akkor segíts fel őt, és segíts neki. Ugye? Arról van szó, ugye ez a micva, az első vers, amit olvastam, ez az elveszett tulajdon visszaadásának a micvája. Ez a kötelessége az embernek, ha sebesz a véde, az embernek kötelessége visszavinni, hogyha talál valamit. Kötelessége visszadni a megtalált tárgyat. De valóságban azt mondja, szintén az előbb említett Ora Chaim, kommentátor, azt mondja, hogy ezt a verset nem csak a tényleges elveszett tulajdonra kell érteni, hanem ebben a versben, ebben egy nagyon erős metafora is van. Az elveszett bárány azok mi vagyunk magunk, és a felebarát pedig, aki említve van, a felebarát, akinek vissza kell vinni, az pedig a zsidó nép. Ha látjuk a testvérünket ugye az úton, hogyha, ugye hogy is fogalmaz a Tóra, ne lásd testvéred ökrét vagy bárányad eltévedve, ne lásd Isten gyermekét eltévedve, hogy, és ne fordulj el tőle, vidd azokat vissza testvérednek, azaz Istennek. Ugye, ha helyettesítjük a testvéred szót Istenre, és az ökrét és bárányát helyettesítjük fele barátodra. És ugyanúgy a negyedik vers, ne lásd testvéred szamarát vagy ökrét kidőlve az úton, hogy elfordulnál tőle, föl kell segítened vele együtt. Ugye ne lásd Isten gyermekét kidőlve az úton, és ne fordulj el tőle, segítsd föl őt. Ugye itt két különböző dologról beszélünk. Az egyik egy eltévedt állat, a másik egy elesett állat. Az eltévedt állat az egy olyan zsidó, aki elveszítette a fókuszt, aki nem találja Istent, aki nem találja a parancsolatokat, aki nem tudja, akinek a látásmódját elvakítja a világ. Nem kapott vallásos nevelést, ugye, aki eltévedt, nem kapott vallásos nevelést, nem ismeri a hagyományokat. A mi kötelességünk visszavinni őt a Teremtőhöz, visszasegíteni őt Istenhez. Aztán vannak olyan emberek, akik ismerik a zsidó hagyományokat, és tudják, de összeroppannak alatta, tévednek, bűnbe esnek, ugye ez lenne a kidőlt állat. Tehát van az elveszett állat és a kidőlt állat. Az elveszett állat, aki nem is ismeri a törvényeket. A kidőlt állat pedig, aki ismeri, de hibázik, vétkezik, bűnözik. Zsidóként felelősséggel tartozunk a másikért. Nem mondhatjuk azt, hogy a másik bűne az tőlem teljesen független. Nagyon szép történetet mesélnek a Lubavitch Rebéről, amikor még nem volt 3 éves, még hosszú volt a haja. Ugye a haszid szokás szerint nem szokták a fiúgyermek haját levágni csak 3 éves korában. Nagyon szép szokás, ami emlékeztet arra, hogy a gyümölcs, Izraelben a gyümölcsfáknak az első 3 évében nem szedjük le a termését. Az a lényege, hogy első 3 évben nem vesszük le a gyümölcsfák gyümölcsét. És hasonló módon ugye az van írva, hogy az ember a mező fája, így mondja a Tóra, az ember a mező fája. Ki Adam éjsz a szade, ember az a mező fája, és ezért van egy nagyon szép szokás, hogy nem vágjuk le a gyerekek, a kisfiúk haját 3 éves koráig. Nekem is van egy 1,5 éves gyerekem. Cirka 1,5 év múlva, kicsit most már kevesebb, mint 1,5 év múlva lesz, Isten segít az Upser is, ez a ceremónia, úgyhogy arra majd mindenkit szeretettel meghívok, de erről még lesz idő beszélni. Szóval Lubavitch Rebbe még hosszú hajú kisgyerek volt, kevesebb, mint 2 éves, és egy nagy kaplia volt, egy nagy kipája volt a fején, és nyaralni volt, a szülei vitték valahol nyaralni a Fekete-tenger partjához. Egy tomboló hőség volt akkor, és... ugye most beszélünk itt Oroszországról, Ukrajnáról, tomboró hőség volt, és egy nem vallásos zsidó odament a kisfiúhoz, és mondta neki, hogy kisfiú, miért van rajtad ez a nagy sapka, ez a nagy kipa? Vedd le ezt a nagy kipát, majd én, a bűnt, amit majd ezzel elkövetsz, azt nyugodtan én átveszem tőled. És ez a 2 éves gyerek, vagy 2,5 éves kisfiú, ez a 2,5 éves gyerek, már látszott a Lubavitch Rebbe brilliáns értelme, hogy azt mondta a kis Menachem Mendel Schneerson, azt válaszolta, hogy mi a különbség, vosz is de nafkemine, mi a különbség, ha az a te bűnöd, vagy mi a különbség, ha az én bűnöm, semmi. A bűn eleve rossz, mindegy, hogy ki követi el. Azt mondani, hogy nem baj, az ő bűne, Egy test, egy lélek vagyunk. Kol Israel arvim zebazem. Minden zsidó felelős egymásért. Nem mondhatjuk azt, hogy az a te dolgod, az pusztán a te bajod, az a te bűnöd, a te bajod. Nem mondhatjuk ezt. Az emberi test, sem független, az egyik testrészek az emberi testen nem függetlenítik magukat egymástól. Nem mondhatjuk azt, hogy ha lábam fáj, az a kezem számára semmilyen problémát nem jelent. Vagy ha fáj a kezem, akkor az a lábam számára semmilyen problémát nem jelent. Ha látunk valamilyen zsidót, aki el van tévedve, mert nem ismeri a hagyományokat, nem találja az utat Istenhez, vagy nem is keresi az utat Istenhez, akkor ugyanúgy kötelességünk segíteni neki, mint hogyha látunk egy zsidót, aki ugyan ismeri az utat Istenhez, de eltéved az odavezető úton, és bűnbe esik, ugye, mint egy olyan szamár vagy ökör, aki kidől az úton, azt is kötelesek vagyunk segíteni. Nem állhatunk, ugye, ahogy a Tóra fogalmaz, ne állj a testvéred vére felett. Az ő bűne a te bűnöd is. És a te bűnöd az ő bűne is. Mindannyian felelősek vagyunk egymásért. Was ist denn aufgemeine, ahogy kérdezte Lubavitch Rebbe? Nincs. Mi a különbség, ha az a te bűnöd, vagy az én bűnöm? A bűn a probléma. Szívesen átvállalom más bűnét, de az nem segít semmit. A bűn attól még megtörtént. És az baj, ez jól tükrözi azt a szellemiséget, amit a Lubavitch Rebbe és a korábbi Lubavitch Rebbék tanította, miszerint nem az a fontos, hogy mi lesz majd velünk a túlvilágon, hanem az a fontos, hogy mi van velünk ezen a világon. És ez a bűn az most megtörténik, és az a bűn most rontja a világot. Ez a probléma. Drága barátaim, úgyhogy remélem, hogy ezzel a két kis rövid gondolattal egyrészt a múlt heti szakaszhoz, másrészt az e heti szakaszhoz talán sikerül pótolnom a múlt héten kimaradt podcastet, és cserébe egy érdekes beszélgetéssel készültem ma Seres Attilával, aki a Neokonnak a szerkesztője, kollégám a Neokonban, a luach.hu-nak és a hírolvasó.com-nak a főszerkesztője is egyben. Attila vált, mert többször volt az adás vendége, beszéltem vele róla a judeai és szamáriai területekre való jogkiterjesztésről, ami ugye annektálás néven vonult be a köztudatba elég helytelenül, és beszélgettünk Attilával nem olyan régen az izraeli és az Egyesült Arab Emírségek közt kötött békéről, ugye most két héttel ezelőtt, ugye történelmi pillanat, ezt is fogjuk most érinteni, és Attilával az amerikai elnökválasztás, ugye elindult az elnökválasztási verseny, most már hónapok óta elindult, de most egyre kiélesedik, kicsit több, már csak két hónap van hátra, kicsit több, mint két hónap az amerikai elnökválasztásig, a tét óriási nem csak az Egyesült Államok, de a világ számára, és a tét óriási a zsidóság számára, a zsidó nép számára, Izrael számára, ugye egyrésztről Donald Trump amerikai, vagy jelenleg regnáló amerikai republikánus elnök, a republikánus párt hivatalos jelöltje, és az egyik lehetőség, az egyik opció rászavazni, hogy folytathassa a megkezdett egyébként elképesztő reformokat és folyamatokat. A másik opció pedig Joe Biden, az Obama kormány korábbi alelnöke, a demokrata párt jelöltje. Mind a két karakter ellen és mellette szólnak érvek, zsidó szempontból is. Ezeket próbáljuk Attilával egy kicsit átbeszélni. Nem ez lesz az utolsó alkalom, amikor beszélünk az amerikai elnökválasztási kampányról, már csak személyes okból is, mert nem csak azért, mert 10 évet éltem az Egyesült Államokban, hanem azért is, mert az amerikai politikát nagyon szorosan követtem napi szinten, és rendkívül érdekel, úgyhogy ha meg már engem érdekel, akkor titeket is mutatlak vele, de még egyszer, a dolognak nagyon fontos és nagyon komoly relevanciája van, nem csak az Egyesült Államokra, kifejezetten nem csak az Egyesült Államokra nézve, ugye látjuk, hogy mi történt az elmúlt kevesebb, mint 4 évben a Trump elnökség alatt, ha csak Izraelt nézzük és a Közel-Keletet nézzük, ugye Izraelben elég megemlíteni azt, hogy az Egyesült Államok elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, átköltöztette a követséget kevesebb, mint 5 hónap alatt. A Golán fennsíkot Izrael legitim részévének ismerte el, ugye ezzel pontot tett egy hosszú kálvária végére, beterjesztette, vagy kidolgozott egy minden korábbinál részletesebb béketervet, közel-keleti béketervet, egy kétállami megoldásban gondolkodó béketervet, amely rendkívül előnyös Izrael számára, és egyébként előnyös a palesztinok számára is. És legutoljára augusztus 13-án ugye jelentették be, hogy a Trump kormányzat segítségével békét kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, ami a harmadik béke a zsidó állam és arab országok között. Ugye korábban már van egy béke Egyiptommal, illetve Jordániával. 94 óta Jordániával is, 26 év után ez az első arab országgal kötött béke, de hát ahogy beszéltük két héttel ezelőtt, szóval ez egy sokkal komolyabb békekötés, mint amilyen egyiptomi vagy Jordánia volt, hiszen ez nem csak arról szól, hogy nem háborúzik a két ország egymással, vagy nem fogja megtámadni egymást a két ország, hanem arról is szól, hogy minden tekintetben együttműködik, és partnerséget alakít ki, és követséget nyitnak egymás országban, és közvetlen repülőjárat indul néhány hét múlva Dubaj és Tel Aviv között, illetve kulturális, üzleti, kereskedelmi és minden típusú együttműködés van. Remélhetőleg jó sok emírségi pénz fog a zsidó államba vándorolni, és remélhetőleg jó sok a zsidó szürke állományból válik az emírségek hasznára, példát mutatva ezzel a többi öbölmenti országnak. Isten adja, hogy még több ilyen békeszerződés legyen. Szóval erről fogunk beszélgetni Attilával, nem akarom lelőni az összes point, és hát természetesen a beszélgetés végén, amit még egyszer nagy szeretettel ajánlok mindenkinek a figyelmébe, a beszélgetés végén pedig szerettem, utáltam, rovat is lesz. Kicsit kénytelen leszek ismét a hazai zsidóság körüli eseményekkel foglalkozni, mert megint adnak beszédtémát, és azt gondolom, hogy ez olyan téma, amit érdemes és jó és helyes kibeszélni. Sokan kérdezik tőlem, privát és nem privát, hogy miért foglalkozom ezzel, amikor a sípucai történésekkel, a mazsisz körüli történésekkel, amikor nem az én hitközségemről van szó, azért foglalkozom vele, mert ami ott történik, az sajnos az egész zsidóságra hatással van, és az egész zsidóság megítélésére hatással van, és az, hogy folyamatosan botrányok és skandalumok övezik a sípucai eseményeket, a mazsisz körüli történéseket, ez rossz fényt vet az általánosan magyar zsidóságra. Ugye a többségi társadalom valószínűleg kevés különbséget tud tenni a mazsisz és az emich között, de ha tud is különbséget tenni, akkor is rossz fényt vet a két, szóval minden tekintetben is minden zsidó, ezért azt gondolom, hogy mindannyiunknak felelőssége van abban, hogy ezeket a dolgokat kibeszéljük, és rend legyen végre, és visszálljon a becsület, vagy nem tudom, hogy vissza, de legyen végre becsület, és egyenesség, és korrektség a sípuc házatán. Szóval erről is fogok beszélni, heti szerettem, utáltam szubjektív hírszemlében. Jó tartalmas időtöltést kívánok a podcasthez. Köszönöm, hogy itt vagytok. Megyeri Jonatán vagyok. Vendégem szinte már állandó vendégem, Seres Attila, a luach.hu és a hírolvasó főszerkesztője, a Neokon szerkesztője, egyben kollégám is. Szervusz Attila, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Ja.
Örülök, hogy itt vagy, Attila. Amerikai elnökválasztások lesznek novemberben. Akkor rövid bevezető, bár a műsorban már beszéltem róla, de tényleg egy rövid bevezetőként. Ugye Donald Trump második elnöki ciklusáért fut, most már hivatalisan is ő a republikánus párt elnökjelöltje, kihívója pedig, hát nem tudom, hogy meglepő vagy nem meglepő módon, erről is érdekelne a véleménye, Joe Biden lesz, ugye a korábbi alelnök, az Obama kormány korábbi alelnöke, és talán még érdekesebb, hogy Joe Biden alelnökjelöltje pedig az a Kamala Harris, aki egyébként Joe Biden ellen indult a demokrata elnökválasztási kampányban, vagy elnök jelölt választási kampányban pontosabban. Hát nem sok szépet mondott Joe Bidenről, sőt, kifejezetten, tehát mondott nagyon durvákat Joe Bidenről minden tekintetben.
Köszönöm, ez kölcsönös.
Hát nagyon, persze, nem? Ami egyébként szerintem, tehát ha már itt tartunk, még egy bevezetőt félbeszakítva, tehát azért ez a rendszer, ez az elnök jelölt előválasztás, vagy ez az elnök jelölt választásos rendszer, ez nekem mindig is furcsa volt, mert ugye a republikánus pártban is csinálnak ilyet, ugye, hogyha éppen új jelölt van, és ezek mindig szétszedik egymást, nyilvános tévévitákban, stb. Teljesen szétszedik egymást, majd valaki megnyeri ezt, és utána mindenki nagyon felsorakozik a mögött mögé, és azt mondja, hogy egyébként meg tök jó. De miközben olyanokat mondtak egymásra, ami tényleg nagyon durva. Tehát Joe Biden olyanokat mondott Kamala Harris, hogy egy, hát azt nem mondta éppen, hogy pedofil, de hát szóval valami hasonló. Tehát, hogy tapogatja a nőket, és ilyen dörzsölködő, meg hozzájuk dörzsölődő, szóval nagyon kemény, majd aztán ő lesz az alelnök jelölt, ami csak azért is, vagy azért különösen érdekes talán, két szempontból mindenképpen, egy tény miatt mindenképpen érdekes az, hogy Kamala Harris kiesett az amerikai elnök előválaszt ebben a demokrata előválasztási kampányban. Tehát ő hamarabb feladta a versenyt, nem jutott el a végéig, nem ment el a végéig, látva, hogy nagyon gyengék voltak az eredmény és a támogatottsága. És hát ugye Joe Biden 78 éves, kb. 78 éves, sorra jönnek a videók, amiben kiderül, hogy hát nem biztos, hogy mindig, hogy tudja, hogy pontosan hol van. És az szinte egész biztos, hogy ha meg is nyeri most ezt a választást, akkor 4 év múlva már nem ő fog indulni második ciklusért, addig már 82 éves lesz, valószínűleg még szenilisebb lesz. Tehát, hogy ez egy transition presidency, ez egy átmeneti elnökség, ami igyekszik megdönteni a Trump érát, demokrata elnököt ültetni a Fehérházba, és félő, hogy az első ciklusát sem biztos, hogy ki fogja tudni tölteni, és az a Kamala Harris lesz az Egyesült Államok egyébként első női elnöke, és egyébként félvér, vagy ráadásul, nem tudom, milyen származású Kamala Harris, azt hiszem, az apja kenyai, az anyja meg, vagy nem kenyai, hanem mindegy. Szóval nem fehér, és ráadásul nő is. Szóval, hogy ő lesz az Egyesült Államok első női elnöke, és ez, tehát, hogy aki Joe Bidenre szavaz, az valójában jó eséllyel Kamala Harrisre szavaz leginkább. Mit kell tudni erről az egész csörtéről? Majdnem azt mondtam, hogy csűréről, de inkább de javítottam. Mit kell tudni erről az egészről? Mit kell tudni egyébként a Trump elnökségről? Te hogyan foglalnád össze a Trump elnökség summáját egyelőre? És bocsánat, hogy még ennyit kérek tőled, ugye nyilvánvalóan ez egy zsidó podcast, zsidó szempontból érdekel a dolog. Leginkább zsidó szempontból érdekel a dolog. Vagy magyar szempontból és zsidó szempontból.
Hát igen, őszintén megmondom, hogy a demokrata párti ilyen belviszonyokkal kapcsolatban nem vagyok azért mennyire napra kész, de hát az teljesen nyilvánvalóan látszik, hogy nálunk a Neokonon meg is jelent egy ilyen cikkünk, hogy tulajdonképpen egy csereelnökről van szó. Tehát Joe Bident igazából senki se gondolja teljesen komolyan. Joe Biden csak az ászló, aki mögé föl kell zárkózni. Hát ő már interjúkat sem ad, tehát újságírókkal sem annyira találkozik így ilyen találomra. Igazából tényleg ő már csak az ügynek a... Tehát mivel most már ő maradt fönn a rostán, ezért őt kell előre tolni, de önmagában, magának a figurának már nincsen igazi karizmája, és nincs igazi jelentősége, és hát a mögötte följövő elképesztő ilyen hát balos, tulajdonképpen nem tudok már...
Sokszor szélső balos, Sanders-féle. Uh-huh.
Így van, szélső balos forradalmi mozgalom, az úgy tűnik, hogy be fogja tolni, és aztán a végén félre fogja őt söpörni. Valóban, ahogy nagyon pontosan mondtad, már csak a koránál és az egészségi állapotánál fogva is. Egyébként ő lenne messze a legidősebb elnöke, hivatalba levő elnöke az Egyesült Államoknak. Olyannyira, hogyha jól emlékszem, de javíts ki, hogyha nem jól emlékszem, hogy jelenleg Trump.
Én úgy emlékszem én is, hogy Trump volt a legidősebb hivatalba lépő elnök, igen. És ő is, mondtam, 71 éves volt talán, amikor, vagy 70 éves volt, mikor elnök, vagy 71,
most 72 igen, talán. Igen, uh-huh. Igen, és hát azért 7 év, az nagyon sok idő. Tehát az én apukám 84 éves, és mondom, lekopogom, kiváló egészségi állapotban van, de hát egyszerűen nem azok az ambíciók fűtik, nem azok a... Tehát itt most nem csak kognitív állapotról van szó, hanem az embernek az életkorával előre haladva, hát egyre kevesebb ambíciója van a világ megjavítására. Egyre inkább a családja és a saját dolgai felé fordul.
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de hát azért a két ember, tehát lehet szeretni Trumpot, vagy nem szeretni, vagy Joe Biden szeretni, vagy nem szeretni, tehát a két ember energia szintjét össze se lehet hasonlítani. Tehát, hogyha látja az ember a színpadon Joe Bident vagy Donald Trumpot, akkor egyszerűen, mint hogyha két másik sportágban indulnának az energiaszintet illetően. Bocsi.
Így van. Úgyhogy tulajdonképpen ezt a részét talán nem is érdemes különösebben tovább taglalni. Trumpnak az elnökségéről viszont érdemes beszélni, nem csak azért, hogy Trumpot elemezzük, hanem azért is, hogy kontextusba helyezzük, hogy egyáltalán Joe Biden mivel szembe indul.
Igen.
Hiszen a Joe Biden programja, főleg a követőinek és a szavazóinak a programjában gyakorlatilag egyetlen cél szerepel, az az, hogy Trumpot leváltani. Tulajdonképpen fogalmunk sincsen, hogy milyen Amerikát akarni. Erre van fogalmunk, nagyon sok pénzt költenek különböző dolgokra, ezt ennyit lehet tudni, de hogy milyen lenne Amerika, milyen Amerikát szeretne majd az ő 4 éves ciklusának a végére, ezt igazából senki se tudja, és ami még nagyobb baj, igazából senkit se érdekel, hiszen csak az érdekli a követőit, hogy Trumpot leváltsák. Na most Trumpnak az elnökségét, ezt érdemes mérlegre tenni. Én ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy az ember elnököt, és nem csak elnököt, hanem által a politikai vezetőt, egészen más szempontok alapján választ, mint barátot. Legalábbis én.
Optimális esetben.
Tehát Trump semmiképpen sem az a figura, semmilyen szempontból, akivel szívesen sütögetnék itt, grilleznék itt a kertemben. Nyilvánvalóan egy arrogáns, üzletileg is gátlástalan, rámenős figura, akinek úgy az egész életében rengeteg olyan momentumot lehet találni, ami hát nem annyira barátságos.
Nem teszi annyira szimpatikussá, persze.
Tehát itt jön be az, hogy tehát egy politikusnál mégiscsak az számít, hogy mi az, amit produkál, és Trump elnöksége alatt minden ellenkező ilyen szubjektív érzésnek az ellenére a világ egy sokkal békésebb, sokkal nyugodtabb, sokkal
és Amerika egy gazdagabb hely lett, jóval.
Ráadásul ugye valóban sokkal jobb lett minden szempontból, a munkanélküliséget tekintve, a tőzsdét tekintve. Szinte nincs olyan mutató, ami a Trump érába ne, objektív mutató, ami a Trump érába ne javult volna az Egyesült Államokban. Nyilvánvalóan most ez a COVID-járvány, ez jelentősen árnyalja a képet.
Persze.
De én, tehát zsidó szempontból és a világnak a szempontjából igenis elmondható, hogy a világ összes forró háborús konfliktusa elcsitult. Hát
igen.
Mondjatok nekem egyetlen helyet, ahol naponta ezrével halnak meg az emberek háborús konfliktusban.
Ez olyannyira így van, bocsáss meg, ez olyannyira így van, hogy azt nem szabad elfelejteni, amikor Trump beült az elnök a Fehérházba, akkor az ISIS éppen majdnem magyarországnyi területet uralt Szíriában, egy marha nagy területen volt az ISIS,
nagyobb,
még lehet, hogy nagyobb is volt. Észak-Koreában minden perces volt, sőt, tehát ugye mindenki attól félt, hogy majd Trump beül a fejrázba, és megnyomja a piros gombot, és akkor majd itt megindul háború Észak-Koreával, tehát a háborús fenyegetettség Észak-Koreában rendkívül nagy volt. Irán folyamatosan gyártotta is a centrifugákat, finomította az urániumot. Tehát olyan
hát
dolgok
Irak, történtek. Irakban naponta robbantottak
Tonit
a mecseteket.
És most nincs a világon éppen háború. És egyébként úgy tűnik, hogy nem is nagyon készül, hogy háború lenni.
Erről van szó. Nézd meg Szíriát. Nézd meg Szíriát. Nézd meg Líbiát. Nézd meg Irakot. Nézd meg Afganisztánt. Nézd meg gyakorlatilag egész Észak-Afrikát, amit gyakorlatilag lángba
borított. Boko Haram is egyebek, igen. És ott van Észak-Korea, ugye, ami meg csöndben van gyakorlatilag most már másfél éve.
Így van. Tehát nem arról van szó, hát most ugye a Közel-Keletre meg aztán különösen majd kitérhetünk. Tehát nem arról van szó, hogy megoldotta a világ összes problémáját, de hát konszolidálta, hogyha úgy tetszik, pacifikálta gyakorlatilag az egész világot, és ezt senki sem mondhatja, hogy ez nem Trumpnak az eredménye, hiszen előtte a Nobel békedíjas Obamának az idején meg pont lángba
forrongott
borult minden.
Arab tavasz.
Az arab tavasz. Tehát
a szíriai polgárháború akkor tört ki, persze.
Hát a legdurvább időszak volt. Na most ezt nagyon sokan hajlamosak valamiért így elfelejteni. Sőt, az egész emberiség történelmében valószínűleg nem volt ennyire békés időszak, mint az az utolsó 4 év, amikor a világban ilyen kevesen haltak meg erőszakos háborús cselekményeknek a következtében. Hát azért ez egy nagyon komoly dolog. Na most, hát, most akkor vessünk egy pillantást, ha már itt vagyunk a Közel-Keletre, ahol ugye a Neokonnak éppen most raktam föl ezt a remek borítóképét, ahol ezek az emírek, ilyen fehér, nem tudom, hogy hívják ezt, ez a tógájuk.
Igen.
Tehát
integetik az elárepülőgépnek.
Ebben a fehér hagyományos öltözékben könnyes szemmel integetnek a gigantikus elágépnek, amint felszállt.
Szinte elképesztő.
Abu Dhabi repülőteréről. Hát, na most ez egy olyan dolog, amit hát mindenki kiröhögött volna, hogyha ezt
pont a Trump fog egy ilyet elérni.
4 évvel ezelőtt, sőt, akár 1 évvel ezelőtt is. Hát, sőt, nem hogy 1 évvel ezelőtt, idén januárban, amikor elővette azt a...
Amikor a Kushner bemutatta a béketervet.
Béketervnek nevezett csomagot, amiről egyre inkább kezdem azt érezni, hogy az annektálással, meg mindennel együtt...
Beeltetés volt.
Egy
megijesztés, egy ilyen ráijesztés, nem? Tehát, hogy ráijesztünk, és akkor utána azt mondjuk, hogy jó, készek vagyunk a kompromisszumra, akkor mégsem lesz ilyen durva dolog, nem? Vagy egy ilyen...
Tehát ez egy ilyen üzleti taktika volt, mint amikor én a jeruzsálemi piacon sértődötten kifordulok a boltból, hogy ennyiért én nem veszem meg, és soha többet látni se akarom a kereskedőt. Hogyha belegondolsz, azt hiszem a múltkor is már beszélgettünk erről, hogy milyen parázs vitákat váltott ki, a telepesek tiltakoztak, mindenki tiltakozott, akkor hogy most annektálás lesz azonnal, nem lesz palesztin állam, lesz palesztin állam, hatalmas lázongás volt minden vonalon, és egyszer csak, mint egy
terült
égből a villámcsapás, ennél egy 1000-szer komolyabb dolog történik, hiszen ez egy olyan távlatos történet, amiről szó van, amit szerintem nagyon sokan fel se fogna, hogy mennyire fontos kérdés.
És aztán, bocsáss, még mi ne felejtsük el közben azt, hogy 2 évvel ezelőtt decemberben bejelentették, 2,5 évvel ezelőtt decemberben bejelentették, hogy átköltöztetik az amerikai követséget Tel Avivból Jeruzsálembe. Erre azt gondoltuk, hogy ez 2-3 év alatt fog megtörténni, ez megtörtént 5 hónappal később, tehát effektív 5 hónap alatt átköltözött a komplett követsége egy hiperingatlanba. Az már csak ilyen benfentes info, hogy mindez 300 ezer dollárjába került az amerikai kormánynak egyébként. Tehát, hogy ilyen nagyatos olcsón húzták. David Friedman talált valami ingatlan, és elképesztő olcsón húzta meg a dolgot. És a Golán-fennsík, ugye Golán-fennsík Izraelhez, vagy Izrael részeként való elismerése.
És mindenre mi volt a reakció, hogy hát ez egy nonsens, és ez lángba fogja borítani az egész Közel-Keletet, a világot. És nem, hogy nem lángba borította, hanem ezek a lépések vezettek el oda, hogy azok az évtizedeken keresztül ilyen szándékosan fenntartott, ilyen parázson tartott problémák egyszer lekerültek az asztalról, és sokkal fontosabb kérdések kerültek a középpontba. Mert végül is miről van szó? Ilyenkor én mindig visszaszoktam utalni arra, hogy sokan hivatkoznak a felosztási tervre, az 1947-es felosztási tervre, amit az ENSZ dolgozott ki, hogy abban ugye egyrészt zsidó, egyrészt arab állam, tehát a két államot kell létrehozni, de azon a térképen ott van egy nagyon fontos momentum, amiről senki sem beszél, hogy egy gazdasági közösségben fognak ezek az országok létezni. Tehát az eredeti elképzelés az nem két ellenséges országnak a létrehozása volt az ENSZ részéről, hanem éppen ellenkezőleg egy gazdasági egységnek a létrehozása volt, amiben az etnikai problémáknak a szétválasztását képezte volna csak a felosztási terv. És tulajdonképpen most ez nagyban történik meg, hiszen itt most nem egy ilyen hideg békéről beszélünk, mint amilyet Jordániával meg Egyiptommal kötött Izrael, hiszen akik így ismerjük a dolgokat, meg talán a hallgatók is, hát akik hallgatják, azok valószínűleg tájékozottak ebben a kérdésben, azért hallgatják. Hát tudják, hogy azért az a két béke, az azért nem éppen a gazdasági prosperitásról és az
Mert az egyiptomi és a
együttműködésről.
jordániai békéről beszélsz most.
Így van. Amik nagyon fontosak, de végül is azok csak arról szólnak, hogy nem
öljük meg egymást.
Egymást. Ami borzasztó fontos, de itt most egy sokkal nagyobb távlatról beszélünk, amikor ezek az országok a regionális együttműködésnek a kérdéseivel kezdenek foglalkozni. Tehát nem egyszerűen béke történik, hanem egy új gazdasági, politikai, hatalmi centrum alakul ki ebben a térségben. Úgyhogy tulajdonképpen ez az egész történés, ami most van, minden nap örülünk újabb és újabb részleteknek, hogy átengedi Szaúd-Arábia az elágépeket, stb. Tehát hozzuk ezeket a színes híreket, de ezek mind teljesen csak aláfestik azt a dolgot, amik itt valójában történnek. Most én abba bízom nagyon, hogy most visszatérve a Trump elnökségével kapcsolatban, én abba bízom nagyon, hogy mivel a közvéleménykutatási adatok hullámzóak, de nem annyira kedvezőek Trumpnak, hát ezt azért
Igen.
tudjuk, és ez főleg a rendbontásoknak, illetve a járványhelyzetnek köszönhető. Emiatt Trumpnak is, meg a szintén elég ingatag helyzetű Netanyahu-nak is nagyon nagy érdeke lenne, hogy Szaúd-Arábiát behúzza a csőbe. És nekem, az én számomra minden jel arra utal, hogy Szaúd-Arábia nagyon szívesen belemenne ebbe, de...
Dacára, hogy nyilvánosan tagadják? Vagy ez normális, hogy nyilvánosan tagadja?
Nem, a nyilvánosan tagadás az az alkú. Hát a Közel-Keleten alkudni kell az utolsó pillanatig,
igen.
És miután itt egy új státuszkó fog létrejönni, ezért igen, és nagyon fontos, hogy az utolsó pillanatig a lehető legtöbbet ki kell hozni a szituációból, amit csak lehet, hiszen utána fájront van, utána elérkeznek egy pontra. Tehát az, hogy Szaúd-Arábia tagad, és Szaúd-Arábia feltételeket szab, azt én egyáltalán nem tartom még kizáró tényezőnek, és azt se tartom kizártnak, hogy kap is még valamit. Például F-35-ösöket, további F-35-ösöket, hiszen igazából ő azt szerette a legjobban. Tehát a Trump elnök, tehát az elnökválasztásra kapcsolatban...
Ami egyébként zárójelben, csak annyi zárójelben, hogy a kedves hallgatóknak, így tudják, az F-35-ös, ugye az emírségek F-35-ös vásárlását, ez az amerikaiaknak is sem baromi nagy üzlet, tehát eladnak egy csomó vadászgépet a világ egyik leggazdagabb országának, tehát ez nekik gazdasági szempontból legalább, szigorúan gazdasági szempontból ez jó biznisz. És a Szaúd-Arábiának eladni még kétszer annyit, az meg még nagyobb biznisz.
Persze, tehát tulajdonképpen Trumpnak a megközelítése azért hozott újdonságot az egész világon, de a Közel-Keleten különösen, hogy gyakorlatilag érdek alapra helyezte az egész történetet, az
egész
konfliktust, az egész válságot, és egyszerűen elnyomta azokat a mesterséges motivációkat, amik évtizedeken keresztül gyakorlatilag lázba tartották ezt a térséget. Ugye először a pánarab, utána az iszlamista, mindenféle ideológiai maszlagokat húztak rá erre. Tehát a Közel-Keleten vagyunk, a piacon vagyunk, ahol végül is az érdekek döntenek. Hát arról már nem is beszélve, hogy az araboknál egész másképp értelmezik egyébként az etnikai lojalitást, tehát ott ezért is fulladt kudarcba a pánarab mozgalmi kísérlet, mert az arabok másképp szerveződnek, mint
igen, ezzel beszéltünk, törzsi rendszerben szerveződnek, nem nemzeti alapon.
Így van, tehát ott azért tűnik úgy, hogy hirtelen varázsütésre megváltozott a dolog. Igazából nem változott meg semmi, hanem éppen ellenkezőleg a politikai kísérletek és a politikai megközelítés alkalmazkodik a valóság.
Tehát az, hogy Trump egy üzletember, ez tök komolyan látszik itt ebben. Ez egy szigorúan üzleti megfontolásra helyezi ezeket a kérdéseket.
Szigorúan üzleti alapon. Illetve nem egyszerűen üzleti érdek alapra helyezte a történetet. Hát most ezzel együtt, hogyha Biden kerül be az elnöki székbe, akkor elég nehéz ügy lesz, úgyhogy, de ezt szerintem az arabok is tudják, úgyhogy emiatt az elnök választás előtt, amit csak lehet, ki fognak hozni ők is, meg az izraeliek is.
Most a Bidenről ugye a kedves hallgatóknak annyit kell tudni, hogy, hogy ő félő, hogy ő folytatni fogja az Obama-féle külpolitikát, hát annak részese volt elég keményen alelnökként, ami azt is jelentené, hogy hát ami számos szempontból nem volna jó Izrael számára. Ugye először is azt kinyilvánította Joe Biden, hogy vissza fogja csinálni az iráni atomalkut. Azt nyilvánosan már kijelentette, vagy legalábbis ezt ígérte, hogy azt ő visszahoz.
Ez a
legnagyobb veszély, Joe. Mindentől eltekintve ez a legnagyobb veszély. Azt mondta, hogy az izraelnek nyújtató katonai támogatást azt megtartja természetesen, és így tovább. Arról nem nyilatkozott, hogy mi lenne a Jeruzsálembe költöztetett követséggel, tehát ilyen dolgokról nem nyilatkozott, viszont azt mondta, és ez mindentől a legnagyobb probléma az iráni atomalkú, amit ugye Trump felmondott, nagyon helyesen, sőt, most éppen ugye, ha a kedves hallgatók olvassák, akkor most éppen az ENSZ-ben igyekeznek további nyomást gyakorolni, talán pont a héten, vagy a jövő héten lesz, ez újabb nyomásgyakorlás irára, vagy további, még erősebb nyomásgyakorlás irára, valamilyen határozat elfogadása, step back-nek hívják, vagy valami hasonló. Szóval Bidennél a legveszélyesebb az az iráni atomalkú visszacsinálása. Tehát a Biden rendkívül veszélyes Izrael számára, vagy igazából ennek az egésznek, ami sikerült cirka nem egészen 4 év alatt elérni.
Na most az az igazság, hogy én azért ezt is pragmatikusabban fognám föl. A közel-keleti rendeződés, vagy nem is tudom, még talán nincs is neve ennek a mostanának, ilyen béke dominónak szoktam nevezni,
igen,
ami itt történik. Az a helyzet, hogy erre a béke dominóra, tehát erre az enyhülésre tulajdonképpen már tehát ezt már semmi se tudja megállítani. Hiszen, hogyha valóban Biden lesz az elnök, és valóban lovat ad Irán alá, tehát feloldja vagy enyhíti az embargót, akkor az megint csak a regionális, az ellenpólust fogja erősíteni, hiszen az még jobban közelíteni fogja a szunnita arab országokat Izraelhez. Érted, amit mondok?
Persze, hogy ne.
Tehát Izraelre nézve én azt gondolom, hogy ez nem jelent igazi veszélyt. Ráadásul én ezt egy kicsit szofisztikáltabban nézném ezt a kérdést, ugyanis a Trumpi nagyon szigorú Irán embargó politika az azért veszélyekkel is jár, hiszen már bejelentkezett Kína, hogy ő szívesen fog olajat vásárolni Irántól, és nem is tudom, 4000 milliárd dollár, valami egészen nagy volumenű gazdasági fejlesztési tervet ajánlott Iránnak. Tehát azért ezek kétélű dolgok. Tehát, érted? Tehát akkor például a kínai befolyás növekedhet, úgyhogy nem lehet itt egyértelműen azt mondani.
Jó, de az Attila, azért azt kijelenthetjük, hogy az iráni atomalkú az borzasztó. Tehát azért azon nem vitatkozik jó érzésű ember, nem? Hogy az iráni atomalkú az rendkívül előnytelen.
Abban a formájában.
Ha is amennyiben az a cél, abban a formájában, hogy abban írta, és amennyiben az a cél, hogy Irán soha ne jusson atomfegyverhez.
Ez így van. Tehát a feszültség csökkentése szempontjából mindenképpen nyilvánvalóan az a jó, hogyha Irán nem jut atomfegyverhez. Csak jelzem, hogyha ez változik, a térség szempontjából az sem jelent olyan veszélyt, hiszen maga az iráni veszély fogja ezt a térséget még további együttműködésre kényszeríteni. Ez az egyik dolog, ami miatt én optimista vagyok. Én általában optimista vagyok egyébként a közel-keleti térséggel kapcsolatban. A másik pedig, amiről egyre kevesebb szó esik, pedig ugye évtizedeken keresztül ez volt az egész kulcsszó, a palesztin állam. Ugye?
Igen.
Évtizedeken keresztül még talán egy hónapja is a palesztin állam kérdése volt az, amin késhegyre menő viták voltak, hogy már pedig ezen áll vagy bukik minden. Ugye a bideni politikának ez még egy sarkalatos pontja, hogy ő ragaszkodik a két állami megoldáshoz, ezt ő mindig is kimondta, hogy ez így van, ugye Netanyahu meg így úgy politizált, és általában az izraeli jobb oldalon ettől meglehetősen egyértelmű elzárkózás van. De hát itt mindig felmerül az a kérdés, de akkor is Cisjordániában ott van durván 2,5 millió palesztinai arab. És őnekik igazából senki nem akar izraeli állampolgárságot adni, és ők ott élnek. Elűzni Hát komoly ember nem talál ki olyat 2020-ban, hogy 2,5 millió ember elhúzzon a lakóhelyéről, de hát akkor mi? Tehát se
Igen, hát erről
Izrael,
beszéltünk korábban, hogy ezt az enklávét valamilyen, tehát itt
se a
valaminek kell születni.
nektárás, se
Hát talán
állampolgárság.
ezért, de Attila, nem lehet, hogy talán ezért van az, hogy azért Netanyahu szájából is gyakran elhangzik a két állami, tehát hogy nem a jobb oldalon, az izraeli jobb oldalon az az nagyon durván éles ellenállás egy potenciális palesztin állam ellen, ez azért valamennyire lazulni látszik. Tehát, hogy persze vannak a
és
szélső
hogy
jobb
miért?
oldalon,
És hogy
valószínűleg a
miért is?
realitások figyelembevételével, meg ők sem
Így
akarják,
van.
hogy ez a 2,5 millió ember ez izraeli legyen. Tehát elűzni nem, azért azt nem lehet, hogy te is mondtad, 2020-at írunk, nem pedig 1920-at. Tehát eltelt 100 év, elpakolni, transportálni 2,5 millió embert nem igen lehet, visszaengedni a palesztin menekült, az úgynevezett palesztin menekülteket, akik ugye már se nem palesztinok, se nem menekültek, de...
Se nem vissza,
se nem
hiszen
vissza,
ők ott születtek, már a
se nem
szüleik
vissza.
is ott születtek.
Így van, tehát hogy azt meg pláne nem akarná senki, de az, hogy legyen egy... ezzel a gondolattal azért úgy tűnik, hogy azért elég sok mindenki megbarátkozott. Netanyahu is úgy tűnik,
Na de hogy miért? Te hogy miért?
A kényszer
szülte,
nagyon... nem? Hát mi más
de
lehet?
Nem, ez is nagyon racionális kérdés. Hát most próbáljuk egy pillanatra megfejteni, hogy miért is ellenezték, miért is ellenztük, hiszen én sem, tehát én egyébként...
Én biztos nem.
Én pont az egyállami megoldást tartottam lehetségesnek hosszú távon, tehát én pont az integrációs megoldás. De a lényeg az, hogy miért ellenztük annyira azt, hogy legyen egy palesztin állam, hát nem azért, hogy ott a világ legnagyobb koncentrációs távol legyen, és hogy az emberek milliói meg legyenek fosztva jogaiktól, hanem azért, mert ezt a 2,5 millió embert ezek az országok, az öbölmenti országok és Szaúd-Arábia évtizedeken keresztül egy ilyen előretolt hadoszlopnak tekintette, és pénzelte a terrort és a gyűlöletet Izrael ellen azért, hogy majd egyszer ezek az emberek megsemmisítik Izrael államot. Tehát azért féltek, és azért féltünk a palesztin államtól, mert mögötte állt egy hatalmas politikai és pénzügyi erő, motiváció, amelyik egy állandó veszélyt jelentett Izraelre. Na most viszont, hogyha ugye amiről egy órája beszélgetünk, vagy fél órája beszélgetünk, hogyha nemhogy megszűnik ez a támogatás, hanem éppen az ellenkezőjére fordul, és éppen, hogy Izraellel gyümölcsöző kapcsolatokat alakítanak ki ezek az egykor ellenséges
erők. Már nem jelent veszélyt a zsidó állam.
Hát akkor nem mondhatjuk azt, hogy az egy terrorállam lesz. Nem kell attól félnünk, hogy ez veszélyt fog jelenteni Izrael államra. Ezért van az, hogy egyre inkább felpúlnak ezek a nézetek, és egyre inkább egyre többen megbékélni látszanak azzal a gondolattal, hogy lesz ott egy ilyen kvázi enklávé, szerintem lesz azért valamilyen korridor Jordánia felé, amelyiket palesztin államnak fognak nevezni, és nem lesz vele semmi gond, hiszen ugyanolyan gazdasági együttműködési kapcsolatokat lehet vele kiépíteni, mint a többi szunnita arab állam.
Attila, figyelj, a visszatérve az amerikai elnökválasztásra, akkor tehát azt mondtuk, vagy azt mondtad, és ebben, ha ez így van, ha most jól sumázom, akkor mélységesen egyetértek vele, hogy ha és amennyiben Trump, tehát az a kérdés, hogy az amerikai elnökválasztás az mire fog kiéleződni, vagy mire fog kihegyeződni, mire hegyezik ki a demokraták, és a republikánusok. Ha Trumpnak a teljesítményére, akkor jó esélye van a győzelemre, és a további 4 évi, a 4 more years-re, ha pedig a személyére, a karakterére fogják kiélezni, akkor annyira nem vicces a dolog.
Hát nehéz ezt megmondani. Én azt hiszem, hogy végül a számok fognak dönteni, tehát azért ezekben a kampányokban azért nagyon, azért inkább egy ilyen média, tehát egy ilyen média interpretációt látunk mi, tehát én nem becsülném túl, alá sem, félreértés nehézség, de azért nem becsülném túl annak a jelentőséget, amit a médiában látunk és olvasunk, akár pro, akár kontra. Tehát itt szeretném hangsúlyozni, hogy itt most ezügyben se Trump irányába se ellenében nem tartom ezt relevánsnak. Nagyon fontos lesz, hogy október végén nem sokkal az elnökválasztások előtt fognak kijönni a melyik is a második
Második
negyed
negyedéves
éves
gazdasági adatok.
gazdasági adatok, és azok nagyon sokat fognak számítani. Az elmúlt negyedéves adatok, azok tulajdonképpen azok döntötték be Trumpnak a támogatottságát, hiszen az előző adatok azok nagyon rosszak voltak.
Hát a...
Nagyon rosszak. Nagyon rosszak voltak, hiszen akkor tört ki a COVID, és Amerika történelmének, legalábbis 1947 utáni történelmének, mióta ilyen adatok, negyedéves adatok vannak, a legrosszabb számai jöttek ki. És attól az emberek megijednek, és joggal ijednek meg. Tehát azért az amerikai választók alapvetően nem ilyen kognitív alapon szavaznak, hanem a zsebük alapján, a kilátásaik alapján, és hát a nyugalmuk alapján szavaznak. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a következő negyedéves adatok, ezek milyenek. Egyelőre úgy tűnik, hogy jobbak lesznek, mint az előzők. Hogy mennyire lesznek jobbak, az persze még senki se tudja, és ebben felesleges is jóslatokba bocsátkozni, de jobbak lesznek, és hogy mennyivel lesznek jobbak, illetve hogy mi történik az utcákon. Mert ez a law and order ugye egyre gyakrabban jelenik meg a Trump kommunikációjában, teljesen logikusan, hogy mennyire sikerül tényleg a törvénynek és a rendnek érvényt szerezni az utcákon, ez nagyon sokat fog nyomni alatba, akár még az utolsó pillanatban is. És külpolitikában pedig még az lehet egy fontos, hát nem azt mondom, hogy adóász, de mondjuk egy adó táma, hogyha sikerülne...
A szaudiakat, vagy Bahreint esetleg.
Igen, tehát hogyha sikerülne kiszélesíteni, tehát sikerülne egy látványos aktussal, mondjuk a Fehérház előtti gyepen egy készfogót létrehozni, azt gondolom ez egy olyan történelmi perspektívába helyezni Trumpnak az elnökségét, ami segítene neki az újraválasztásba. Ezzel együtt abszolút nyitott a történet. Hát Izrael és a Közel-Kelet szempontjából nyilvánvalóan az az érdek, hogy Trump újrázhasson, de én úgy érzem, hogy ha Biden kerül hatalomra, ezt már ő sem tudná elrontani.
Seres Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Szerintem még fogunk beszélni az amerikai elnökválasztásról, te meg én ebben a podcastben, még november előtt, ez szinte biztos. Köszönöm szépen, hogy megint itt voltál velünk. Szia Attila!
Köszönöm a lehetőséget, szia!
Heti szerettem, utáltam, szubjektív hírkavalkád, szubjektív hír szemle következik. Ezen a héten a legizgalmasabb dolog az én olvasatomban, az természetesen az Izrael és az emírségek között kötött béké. Nem lehet eleget hangsúlyozni ennek a békekötésnek a fontosságát. És hétfőn Jared Kushner, illetve az amerikai delegáció Jeruzsálemben tárgyalt Netanyahuval, majd fölpattantak az LA 971-es járatára, és meg sem álltak Abu Dhabiig, az első közvetlen járat Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között. Ráadásul Szaúd-Arábia fölött repültek, Szaúd-Arábia megnyitotta a légterét, és ma ráadásul azt is olvastuk, hogy megnyitja a légterét majd az összes járatnak. Hát szóval, hello Zedavar, hogy olvassuk a Talmudban, ez egy fantasztikus dolog. Hello Zedavar. Azt írja Neokon, azzal a címmel ír egy írt, hogy Shalom, üdvözöljük a Tel Avivból Abu Dhabiba tartó járaton. Hétfő délután leszállt az Elal járat Abu Dhabi nemzetközi repülőtérén, a 971-es járat 72 év az első izraeli utasszállító, amelyet megengedték a belépést, írja a Jerusalem Post. Repülőgépen utazott Jared Kushner, a Trump-féle béketerv főtárgyalója, és hát kitalálója is egyébként, aki arra kérte az izraelieket, hogy egyelőre ne gondoljanak, hogy melyik ország lesz a következő, nem próbáljanak meg ünnepelni, mert hogy persze mindenki azon vacilál, hogy melyik lesz a következő ország, amivel Izrael békét köt, Szaúd-Arábia vagy Bahrein esetleg. A gépen utazó riporterek megkérdezték Kushnert arról, hogy miért ad el az Egyesült Államok vadászgépeket az arab emírségeknek. A tanácsadó azt válaszolta, hogy Trump és Netanyahu bizonyára meg fogják beszélni a kérdést. A gép átrepülését Szaúd-Arábia is engedélyezte. Ide kapcsolódik, hogy egy másik hír a Neokonon, Gantz kijelentette, hogy Izrael katonai fölénye fontos biztonság, de nemzetbiztonsági kérdés. Benny Gantz, izraeli miniszterelnök helyettes és védelmi miniszter a The Jerusalem Postnak adott interjújában megerősítette, az amerikaiak Egyesült Arab Emírségekkel kötött hadászati megállapodás Izrael számára is rejt előnyöket, ugyanis olyan technológiák fognak gazdát cserélni az Egyesült Államok és Izrael között, amelyek korábban még nem. És egyébként nem kell aggódni, mert Izrael egy pár F-35-ös ellenére Izrael bőven megtartja katonai fölényét a régióban. Nem tudom, egyszerűen Attilával is beszéltünk ugye erről, most is nem lehet túlbecsülni ennek a békeközésnek a jelentőségét. Szintén a Neokon írja ehhez kapcsolódóan, hogy Abu Dhabiban helyi zsidókkal imádkozott az izraeli delegáció. Két zsidó közösség is van Abu Dhabiban, az egyiket egy Ross Kriel nevű amerikai származású modern ortodox rabbi vezeti, a másikat egy Levi Duchman nevű Chabad rabbi vezeti, és ezek a cirka 1500 zsidó él az Egyesült Arab Emírségekben, teljes békében és nem tudom, biztonságban, és együtt imádkoztak Meir Ben Shabbattal, aki az izraeli nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő főtanácsadója Netanyahu-nak, aki vezette a delegációt izraeli oldalról az emírségekben. Meir Ben Shabbat Szlichest mondott, ugye ahogy a szefárdiak szoktak már ilyenkor elő hónapban, meg felhangzott a sófár. Egyszerűen őrület, tényleg őrület. Ézet hovasem, milyen jó a jó Isten. Aztán, hogy egy kicsit hazai vizekre elvezzünk, mármint magyarországi vizekre, azt írja a zsidó.com, hogy új küldött család érkezett Budapestre. Ebben jó magamnak is van némi szerepe, pontosabban a feleségemnek, hiszen az új család, a Bassmanék, Cemi és Sophie Bassman New Yorkba költöztek Budapestre ezen a héten, és a Maimonides gimnáziumban fognak dolgozni, ahol egyébként a feleségem az operatív igazgató, jó magam pedig zsidó történelmet tanítok ott, és az ifjúsági programokat fogják csinálni a fiatalokkal ott, és nem csak ott, mert hogy megalakult a magyarországi C-Teen, ami egy Chabad ifjúsági szervezet, igen, szemtelen ez a jó szó. Cemi és Sophie Bassman New Yorkba költöztek Budapestre ezen a héten, mindketten az Egyesült Államokban nőttek fel, Cemi Chicagóban, Sophie pedig Philadelphiában nevelkedett. A pár fia, egyébként a Sophie legutóbb már Észak-Karolinában lakott. A fiatal pár fél éve kötött házasságot, mindketten ifjúsági programok szervezéssel foglalkoztak eddig, és új otthonukban is ezen a területen tevékenykednek majd tovább. Budapesten a Maimonidesben 10 évesekkel fognak foglalkozni, számukra szerveznek majd egy ifjúsági szervezetet, mondta el Köves Lomó vezető rabbi, aki többet magával a repülőtéren is fogadta a fiatal párt. Ez a szokás évtizedekre nyúlik vissza, az újonnan érkező küldött családokat a már itt élők köszöntik. Budapesten most megszámolni is nehéz, majdnem 20 Chabad család működik vagy dolgozik. Reméljük még sokkal több lesz, mindenki nagyon komoly és fontos munkát végez, Bassmanék szuper cukik, találkoztunk velük sokat, együtt vacsoráztuk velük, itt is vacsoráztak nálunk, a otthonunkban másnap este, hogy megérkeztek, ugye azt hiszem talán másnap este, hogy megérkeztek, és egyébként, ja, mindenki megijed, van nekik negatív koronatesztjük, szóval nem kell tőlük félni, szóval itt is vacsoráztak, egyszer máshol vacsoráztunk együtt, egyszer pedig itt nálunk vacsoráztunk együtt, aztán együtt voltunk Mádon a Maimonides gimnázium új osztályának, 9-eseknek a beszoktató kis gólyatáborukban, szuper cuki, fiatal, nagyon elhivatott fiatalok, 21-22 évesek, nagyon-nagyon-nagyon jó dolog ez, nagyon örülhet neki a teljes magyar zsidóság. A Szombat azt írja, hogy új igazgatóban a Bálintház élén Fritz Zsuzsi lemondott, legendás vezetői szerepét Kenesei Marcel veszi át. Felolvasom akkor a hírt inkább, mint hogy okoskodok. Zsuzsa 25 éve kötődik a Bálintházhoz, és 15 éve vezeti azt. Marcel korábban a Centrópa Alapítvány vezetője volt, de január óta már a JCC Budapest Bálintház vezetőségében dolgozik. Zsuzsa folytatja szakmai útját az informális zsidóoktatás területén, ahol senki sem tud versenyezni tanítási módszerével, amely egyedi márkává vált 25 éves szakmai pályafutása alatt. Számos fontos közösség intézményen hagyta ott kézjegyét, kezdve a Forrásközponttal, majd a Bálintházban, Szarvason természetesen, vezetői tréninge Lauder iskolában, haver alapítvány is meghazáró szerepet töltött. Fritz Zsuzsa tényleg emblematikus személye a magyarországi zsidó közösségnek. Nagyon régóta ismerem Zsuzsát, próbáltam meginvitálni a műsorba, aztán valamiért nem jött össze neki. Tudjátok, emlékeztek akkor, amikor a Sasha Friedman volt itt, a Friedman Sasha volt itt a Szarvasi Tábor vezetője, Zsuzsa is célpont lett volna, ő nem vállalta ezt a remek feladatot, remélem majd egyszer sikerül őt is meginvitálni, de lehet, hogy majd jövő héten megpróbáljuk meginvitálni ezt a jó embert, Kenesei Marcelt is, meglátjuk. Minden esetre személyesen, és azt hiszem, hogy talán a Lekváris Jam olvasói és hallgatói nevében is sok sikert kívánok Kenesei Marcelnak. Remélem, a Bálintház vezetés alatt még inkább egy még jobb hely lesz. Nem vagyok teljesen kibékülve a Bálintház minden tevékenységvel, szóval azért ne tévedjünk. Például az online Zoom-on tartott szédereste, az szerintem borzasztóan káros, tehát nem szeretem az ilyeneket, nem szeretem a ünnepszegés, szombatszegés, nyilvános ünnepszegés, szombatszegést, nem tudom, hogy a zsidó intézménynek miért kell ilyesmit csinálnia. Ettől függetlenül nagyon fontos a feladatuk, úgyhogy hajrás, kajach, és behatzlacha, hogy mifelé mondják. Szintén a szombat, ja, és akkor most elkezdem ezt a, nem még előtte, mielőtt elkezdem. Azt írja a Szombat, Szalai Bobrovicki Vince azt mondta, a zsidó közösség biztonságban élhet Magyarországon. Ezt a Neokon írja, elnézést. A magyar pártok között nagy általánosságban konszenzus van a holokauszt és az antiszemitizmus megítélését illetően. A zsidó közösség biztonságban élhet Magyarországon, mondta a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten, a holokauszt dokumentációs központban megtartott rendezvényen. Vince volt is itt a műsor vendége, és egyébként azt lehet mondani, azt hiszem, hogy azt mondhatom, hogy személyes jó barátom, és egyébként fantasztikus munkát végez, és egy igazán, igazán derék, becsületes, jó embert ismertem meg személyében, úgyhogy vele a jó kezekben van a magyarországi zsidó közösség, ami a kormányzati kapcsolatokat illeti. Aztán hagyj álljon magamat is, a Neokonon írtam egy publicisztikát hétfőn, 31-én, arról, hogy nem mindegy, hogy milyen irányba jön az antiszemitizmus. Ugye a közbeszédet két ügy tartotta, ugye a közbeszédet két ügy uralta, az egyik ez a szerencsétlen Bíró László, ez az antiszemita szemétláda, aki most már nem is a Jobbik, hanem az összes ellenzéki párt támogatásával lesz szerencsi jelölt, vagy Tisza, mit tudom én, mi jelölt. Szörnyű, nevetséges, gondolkozom el rajta mindenki, hogy lehet ezekre az ellenzéki pártokra szavazni egyáltalán. Ezzel szemben ott van Ernő történész kinevezésének ügye, vagy kitüntetésének az ügye, ami szintén hányinger keltő, hogy miért kell ezt az antiszemita szemétládát kitüntetni. És azt próbáltam abban az írásban érzékeltetni, hogy mindegy, hogy milyen irányba jön az antiszemitus. Szóval a dolog lényeg az a következő. A dolog lényege az, hogy ha valaki csak akkor ítéli el az antiszemitizmust, ha ez egy olyan oldalról jön, amit nem preferál, az adott illető nem preferál, akkor az nem az antiszemitizmus elleni küzdelem, hanem a saját politikai agendája. Ez a dolog lényege. Egy igazi antiszemitizmus ellen harcoló valaki, az akkor is elítéli az antiszemitizmust, ha azt az ő általa preferált politikai oldalról jön. Ez a dolog lényege. A második lényege a dolognak pedig az, hogy igyekezzünk mi zsidók, külhonban élő zsidók, tehát nem Izraelben élő zsidók, igyekezzünk értékek mentén választani politikai pártot, és nem pedig tehát azokat a pártokra érdemes szavazni, vagy kell szavazni, akik képviselni tudják azokat az értékeket, amelyek számunkra fontosak. Ezek a teljesség igénye nélkül természetesen zsidó szempontból a biztonság, mármint a közösségek biztonsága, a közösségek támogatása, az antiszemitizmus elítélése, a holokauszt tagadás elítélése, az Izraellel való kapcsolat, a teljesség igénye nélkül, talán most ezek jutottak eszembe, de hát nyilvánvalóan ezek vannak más dolgok is, és aztán persze vannak egyéb társadalmi dolgok, ezt mondani se kell, egészségügy, nyugdíj, mit tudom én, oktatás, stb., ami mindenkinek megmozgatja a fantáziáját, ez egy másik kérdés. Konkrétan zsidó szempontból az előbb felsorolt lista a fontos. Minden más az nem csak zsidó szempontból fontos. A Kibic írja azt, hogy felavatták az újjáépített zuglói zsinagógát, ami nagyon impozáns épület lett, ugye, mint ismeretes a zsinagóga leégett, nagyon szép munkát végeztek a kivitelezők, nem értem ezeket, ha megnézitek a kibic.hu-n, fönt vannak fotók, és ilyen neon Dávid csillagok, meg a fritzekrény fölött ilyen neon kőtáblák vannak, mert elnézést a furcsa hasonlatért, de nekem nagyon olyan, mint egy ilyen Las Vegas-i motel, amiket így látunk filmekben, ezeket a Las Vegas-i moteleket, tudjátok, ahol ilyen egy perc alatt lehet összeházasodni, és akkor ilyen szív alakú ágy van, meg fölötte ilyen rózsaszín hajlított neonok. Nekem egy kicsit ilyen érzés van ebben az egyébként gyönyörű zsinagógában, és egyébként nagyon szépen felújított zsinagógában. Ha jól tudom, mielőtt engem most itt meglincseltek, ha jól tudom, akkor hasonló volt a régi dizájn, tehát ez ragaszkodtak a zsinagóga, nem tudom, vezetése, ennek a neológ zsinagógának a vezetése, mert hogy ilyen volt a régi dizájn is, akkor is ronda. Hát most mit mondjak erre? Ronda és kész. Egy eleve nem szerettem ezt a marhasok Dávid csillagot, marha unalmas, Dávid csillag benne lámpával, Dávid csillag benne napernyővel, Dávid csillag, mindegy, de kicsit lehetne már ezen túllépni, és kicsit kreatívabban, vagy talán még kreatívabban hozzányúlni a dologhoz. Ettől függetlenül A. gyönyörű a zsinagóga, B. nagyon örülök, hogy elkészült, C. nagyon sajnálom, hogy elpusztult, D. nagyon örülök, hogy ezt a magyar kormány bőkezűen támogatta. Íme megint egy példája annak, hogy a magyar kormány támogatja nem csak az Emichet és a Chabadot, hanem a mazsihiszt is, ráadásul 6-szor, cirka 6, kötőjel 10-szer annyi pénzzel, ez sem érdemes elfelejteni, de ennek ez mindenképpen jó hír, és a Szerettem rovatba tartozik. Szintén a Szerettem rovatban olvastam dr. Róna Tamás neológ főrabbival készült interjút, Pacifista ember vagyok címmel készített a szombat vele interjú, Tamással interjút, ugye Tamás itt volt a műsor vendége bátran 2-3 héttel ezelőtt, és bátran beszélt a sipucai botrányról, most mindjárt beszélünk egy picit részletesebben, mert annyi hír van itt, hogy nem győzök válogatni, de hát az inkább a hét vicce rovatba tartozik. Szóval Tamás beszámol arról, hogy egyszerűen képtelenség együtt dolgozni ezzel a sipucai vezetéssel, amiben 100%-ig igaza van. És nincs igaza azoknak, akik megvetik, vagy szemére olvassák Tamásnak azt, hogy a nyilvánosság elé vitte az ügyet. Én konkrétan tudom, és kérlek, higgyétek el nekem, drága barátaim, konkrétan tudom, hogy ezt a csávót, ezt másfél éve szivatják. Tehát ezt a csávó másfél éve ellenszélben vitorlázik, nem viszik, nem szólnak neki soha. Korábban mindig a rabbi testület vezetője képviselte, ugye amióta nincsen országos főrabbi, képviselte a magyarországi, vagy a mazsihiszt minden politikai és egyéb más rendezvényen. Szegény Rónát soha nem vitték sehova, nem szóltak neki, mellőzték, félretették, ellehetetlenítették, ez a legfontosabb, ellehetetlenítették. Szóval nem nagyon volt más választása, mint hogy nyilvánossághoz nyúljon. Most arról lehet hallani, hogy a Heizleri diktatúra szintén a népszavához fog szólni, mert a Róna meg a magyar nemzethez szólt. Hát ez egészen siralmas és borzasztó. Nagyon tetszett viszont az, hogy Fröhlich Robi is nyilatkozott a szombatban, ugye Fröhlich Robi a Dohány utcai zsinagóga neológ főrabbia, és nyilatkozott a szombatban, de hát persze nem közölték az egész interjút, nem tudom, nem bírták legépelni. A szombat az egyszerűen kritikán aluli, tényleg kritikán aluli, fogok is erről írni egy cikket, mert vérlázító, amit a szombat csinál, és a két kérdést hoztak le benne, és azt írták, hogy folytatás következik. Az a cikknek egyébként a cím, hogy normálisabb vezetésre volna szükség. Fröhlich Robert is kiállt a Heizleri vezetés ellen, ami egy bátor lépés Fröhlichtől. Én nagyon örülök neki, és gratulálok hozzá, hogy feltűrte az ingúját, és végre nyilvánosan is, mert gondolom a háttérben zajlottak a folyamatok, de végre nyilvánosan is állást foglalt, méghozzá a képmutatás, az elzsidótlanítás, és a tényleg elzsidótlanítás. Tehát a sípucát sikerült ezeknek a Heizlernek és a triumvirátusának sikerült elzsidótlanítani a sípucát. Pont. Pont. Tehát botta, vagy vassal üldözik azokat, akiknek még fontos a zsidó hagyomány, legyenek azok neológok, vagy akár nem is vallásosak, vagy nem is vallástartók. Szóval egyszerűen elképesztő, ami történik. Ugye a Rabbi Képző Intézetről már sokat beszéltem, sokat is írtam, fogok is még írni. Mert olyan dolgok történnek, drága barátaim, a Rabbi Képző Intézetben, ami egészen elképesztő. Tehát egészen Egészen elképesztő, erről még nincsen hír, de hát majd azért elmondom, hogy Kántor Anita például egy reformrabbi, illetve az egyetem docense, úgyhogy nincsen megfelelő képzése. Tehát egy női rabbi lett az egyetem docense. Jó, tehát ez így kezdődik. Jutta Hausmann nevű evangélikus vagy református pap egyébként, egy nő, egy papnő, egy papnő, ő a Szentírás és a Talmud Tudományi Tanszék vezetője. Tehát azt fogjátok, értitek, hogy a Talmud, értitek, hogy a Talmud és a Biblia tudományi tanszék vezetője egy református vagy evangélikus papnő. Tehát ezt ti fogjátok, és nem azért, mielőtt megköveztek engem, nem az a bajom vele, hogy nő, és az nekem az a bajom vele, hogy evangélikus vagy református, ez a bajom vele, és nem azért, mert nem szeretem az evangélikusokat, a reformátusokat, mert mindenki, aki ismer, azt tudja, hogy szeretem az evangélikusokat, és a reformátusokat is, hanem azért, mert a Szentírást, vagy Bibliát keresztény szemmel tanítani egy zsidó oktatási intézményben, az végzetes bűn. Hát nem mondja már nekem senki, hogy tudja egy keresztény teológus úgy tanítani a Bírák könyvét, vagy a Királyok könyvét, vagy Ézsaiást, vagy a Zsoltárokat, tudja úgy tanítani, hogy abból ne szűrődjön át a keresztény narratíva. A keresztény pedig egy hittérítő vallás. Hát szóval azért álljon már meg a menet. Tényleg ezek mit képzelnek, mit gondolnak? Hú, de fel tudom idegesíteni magam rajta. Vajda Károly, egy nem zsidó világi vezetője van a rabbi képző intézetnek. Én nem csodálom, hogy ezeknek a régi rabbiknak, akiknek a képei ott lógnak a falon, még nem estek le. Tényleg csodálom. Radnóti Zoltán az etikai, a rabbi képző etikai bizottságának az elnöke. Ezt is aláhúzom. Az etikai bizottságának az elnöke Radnóti Zoltán. A rabbi képzőben. Balázs Gábor pedig ugye az egyik vezetője. Balázs Gábor egy állítólag ortodox fiú, akit azért rúgtak ki a Lauderből, kedves barátaim, a Lauder iskolából, mert a szülők az igazgatóhoz fordultak, hogy a lányokat molesztálja, vagy... De hát mit várunk attól a rabbi képzőtől, ahol ugye Vári György rabbi tanítvány, az a Vári Gyuri, aki coming out-olt, hogy visszaélt tanárként, és molesztálta a diákjait. Tehát ez a rabbi képző intézet, ez sikerült a Heizler és Neizennek is brigádjának összehozni a rabbi képzőben. Fogok róla egy cikket írni, mert tényleg az ész megáll rajta. Nézzük még az utálom híreket, és aztán nézzük meg a ugye a sipucai eseményeket, egy pici szemlét adok azokról is. Az utáltam rovatba, heti utáltam cikk rovatba, két külpolitikai hír, Izrael térítő külpolitikai hír került be, az egyik miszerint Ali Khamenei, Ayatollah, ugye az iráni vallási és politikai vezető természetesen elítélte a Egyesült Arab Emírségeket, amiért békét kötött Izrael, és azt mondta, hogy az emírségek elárulta az iszlám világot és a palesztinokat azzal, hogy rendezte kapcsolatot Izraellel. Az iráni tévé kedden közvetített beszédében Khamenei azt hangoztatta, természetesen az árulás nem tart sokáig, de szégyenbélyegét örökké fogja viselni. Szerinte az Egyesült Arab Emírségek beengedte a cionista rendszert a régióba és megfeledkezett Palesztináról. Hát, too bad, erre mondják, ez van apám. Live with it, élj vele. Na, és mit ír még, szintén a Neokon írja, hogy azt mondta Nasrallah, a Hezbollah vezetője, annak a libanoni, Irán által fizetett libanoni terrorszervezetnek a vezetője kijelentette, hogy csak akkor áll helyre az ellettentés egyensúlya a két ellenség között, ha a terrorszervezet megöli a zsidó állam egyik katonáját. Tehát, hogy ők most zsidó vérre szomjasak. Ők most izraeli vérre szomjasak. Rohadjanak meg. A terrorszervezet vezetője beszédében elmondta, hogy amikor a katonáik az izraeli határ mentén járőröznek, nem eszközöket keresnek, hanem izraeli katonát, akit megölhetnek. Szerinte ezt a zsidó állam tudja, serejtette a katonáit, mint az egereket, mondja Nasrallah. Hát, oda kéne már pörkölni ezeknek. Tényleg oda kéne már pörkölni, mert ez valami botrány, ami ott zajlik. Még talán az utáltamba persze arról is érdemes szót ejteni, hogy a héten rekordot döntött Izraelben a koronavírus által fertőzöttek száma, úgyhogy ez semmiképpen nem egy dicséretes vagy egy örömteli esemény. Eddig a teljes lakosság körében 12 ezer fertőzés van, és 963 halálos áldozata van a vírusnak. Most azt hiszem szerdán, ezen a héten szerdán döntött rekordot, több mint 3000 megbetegedést regisztráltak egy nap, ez borzasztó. A Teremtő küldjön gyógyulást minden betegnek, nem csak Izraelben, hanem az egész világon, és óvja meg az egészségeset attól, hogy megbetegedjenek. Azoknak, akik pedig gyászolják a szeretteiket, azoknak adjon megnyugvást, az elhunytaknak pedig adjon örök nyugalmat, és a lelküknek egy felemelkedést. Amen. Oké, most nézzük, mi volt a hét viccével, ami ugye persze a sípucatájáról jön. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Szóval van ez a Róna Tamás ügy, és volt a Mazsihisznek a múlt vasárnapi közgyűlése, amit a Dohány utcai zsinagógában megtartottak, igazán képmutató módon, mert ugye a zsinagógákat persze bezárták, de a közgyűlést azt mindenképpen érdemes volt megtartani. Természetesen ennek az oka az a Mazs alapítványnak az átjátszása, erről majd fogok írni is egy publicisztikát, mármint a Mazs alapítványról, majd a blogon, illetve majd beszélni is fogok róla. Hát szóval nem egyszerű a helyzet. Évi 19 millió dollárból gazdálkodik a Mazs alapítvány, és gondoz holokauszt túlélőket. A munka, amit végeznek, az rendkívül fontos és nagyon szép, de számos visszaélésre ad lehetőséget. Abból volt botrány tavaly, hogy ilyesmi, akkor írtam is erről a blogban, az átlátszó.hu hozta le ezt a tényt, hogy Kunos ügyvezető bácsinak, ügyvezető úrnak a cége is dolgozik a Mazs alapítványban. Úgy gondolom, akkor majd ezután egy kicsit több megbízást is fog kapni, meg fog dolgozni benne Heizler cége is, meg fog dolgozni benne a Triumvirátus cége is. Gondolom, és szuper. Most csak a szombatot fogom lapozgatni ezeknél a híreknél. Arról ír a pártosságára, vagy a pártatlanságára még csak pártatlanságára még a látszását is kerülő szombat, hogy kemény ütősváltásra került az elmúlt napokban Heizler, Mazsihisz elnök és Róna Tamás főrabja, Mazsihisz rabbi testületek elnöke között, és leírja ugye, hogy mi történt itten a két jó ember között. Ugye erről már sokat beszéltünk, arról talán még nem beszéltünk annyit, hogy zárt közgyűlés zajlott ugye a Dohány utcai zsinagógában, és Heizler András felhúzta magát azon, hogy hát őt nemtelenül támadják, csak hát ugye az a nagy büdös helyzet, hogy nem, tehát nem lehet, hogy ő azt érzi, hogy nemtelenül támadják, de talán nem kéne ennyi okot adni arra, hogy támadjanak. A közgyűlés zárt volt, azt írja szombat, zárt közgyűlés előzetes hangulatkeltéssel. Ugye itt pártosság, mondom még egyszer, pártosság az teljesen egyértelmű. Augusztus 30-án vasárnap délelőtt tartott a közgyűlését a Mazsihisz rendhagyó módon a Dohány utcában. Közgyűlésnek 7 napi rendi volt, pontja volt az elnöki tájékoztató, elalszok csak, amikor gondolok rá, ügyvezető igazgató választás, 19 évi zárszámadás tárgyalása, 2020-i költségvetés módosítása tárgyalása, illetve döntés a jointtal kötött megállapodásról, melyben a Mazsihiszre ruházzák a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, ez a Mazs Alapítvány alapító jogait, és döntés egy olaszliszkai temető ingatlan tulajdonhányadának átruházásáról. Zárt volt a közgyűlés, Kunost megválasztották a Mazsihisz ügyvezetőjévé, surprise, surprise, nem olyan nagy meglepetés, mert nem volt más jelölt, tehát, hogy igazából nyilván megválasztották, és átruházódott, vagy átruházták ugye a Mazsihisz, vagy micsoda, a Mazs alapítványnak a vezetését a Mazsihiszre. Ugye a Róna féle ügy, az kikerült, arra most már számos, ja még a, bocsánat, elnézést, hogy csapongok, de a közgyűlésre marha sokan nem mentek el, éppen hogy csak megvolt a többség, eleve 3 embert negatív, ugye teszteltek ott, ilyen gyors teszteket csináltak a zsinagógába való belépés előtt, 3 embernél pozitív teszteredményt mutattak ki, 2 vagy 3 embernél, most nem tudok megesküdni, állítólag a későbbi tesztek aztán negatívakra sikerettek, de ezt a 2-3 embert természetesen nem engedték be, nagyon helyesen, ja igen, és akkor hát megjelent, nem tudom, 57 ember, vagy 61 ember, valahogy így, és akkor ezek szavaztak, de hát ugye például a debreceni közösség egyáltalán nem ment el. Most egy kicsit a Rónától idéznék, a Pacifist ember vagyok című cikkből. Először Róna beszél arról, hogy miért nem ment el a közgyűlésre, és milyen kétszínű dolog az közgyűlést tartani, és egyébként meg bezárni a közösségeket, tehát vagy dupla, vagy semmi volna a megfelelő módszer. Egy kicsit örülök neki, hogy a Róna oda rugott egyet-kettőt a Szombatnak, amikor azt írta, hogy önök a pártos kormány sajtót emlegették, augusztus 16-i cikkükben és írásukban egyértelműen a civilizált hangú Heizler András preferálták sértett hangú Róna Tamással szemben. Önök nevezhetik a magyar nemzet pártos kormány sajtónak szívük joga. De önök, akik pártatlansággal és objektivitással, objektívnek kellene maradjanak a zsidó közösségen belüli ellentétek kapcsán, nem tehették meg, hogy az én megkérdezésem, valamint különösebb oknyomozó újságíró munka nélkül ennyire evidensen és triviálisan a másik fél oldalára állnak. És még önök a pártos kormány sajtót, vagy pártosozzák le a kormány sajtót. Tök igaza van Rónának, ezt egyébként én is bekommenteltem. Tehát ugyanabban a cikkben, amiben a Szombat pártossággal vádolta meg a magyar nemzetet, ugyanabban a cikkben ők voltak maguk pártosak Heizler mellett. Nagyon érdekes történelmi pillanatokat élünk, mondja Róna. Úgy tűnik, hogy az emberi érdekek mentén működnek a médiumok is, megmagyarázom. Amikor majdnem egy hónappal ezelőtt a Facebook oldalon feltettem első sajtónyilvános válaszlevelemet, megkértem az itteni baloldal vezetőjét, aki felhívta a két legnagyobb baloldali újság főszerkesztőjét. Azt kérték tőlük, hogy levelemet leközöljék. Az ígéret, azt ígérték, ez meg fog történni, nem, semmi nem történt, mondanom se kell, a zsidó médiumok is megkapták ezeket a leveleket, többek közt a Szombat is, Szombat se közölte le. Szombat viszont jól benyalt a Heizlernek. Tényleg botrányos. A legbotrányosabb az, hogy a Szombat összegzi ezt az egész... Tehát az történik, hogy a Szombat újságírója beszélget a Rónával, akkor Róna elmondja, amit akar, aztán utána elköszönnek egymástól, majd hazamegy, és ír egy olyan mocskos cikket, aminek az a címe, hogy morgolódókból proféták, ír egy olyan mocskos cikket, neve fölvállalása nélkül, mert a cikk szerzője a Szombat szerkesztősége. Ugye, és azt írja, és felhánytogatja Rónának, hogy miért nem maga felé mutogat, amikor panaszkodik az üres zsinagógákról, az ő feladata is, az ő dolga is, hol volt eddig másfél évig, miért nem szólt, hogyha valamivel elégedetlen volt, és így tovább. Azt elfelejti az kedves újságíró. Ebben igaza van egyébként a Rónának, meg egyébként az összes neológ rabbinak felelőssége van az üres zsinagógák kérdésében, természetesen, de a mazsíznek is felelőssége van. Tehát megy az egymásra mutogatás, hogy kinek felelőssége. Az üres zsinagóga, így egyébként annó én is írtam róla egyet a lekvárisgen.hu blogon, És hát itt olyan személyesen alázza ezt a szerencsétlen Rónát a Szombat, hogy az embernek a bicska kinyílik a zsebében tényleg. Most sajnos eljött az ideje annak, hogy jövő héten muszáj lesz írjak a Szombatnak a pártosságáról és a mocskolódásáról, mert egyszerűen ez valami vérlázító. Miközben ugye azt várna az ember, hogy független médiumként igyekszik függetlenként is viselkedni, de hát ezt nem teszi. A sipucai csörte folytatódik, Heizler szegény azt hitte, hogy le fogják váltani, de hát nem váltották le is, de nem azért maradt el a forradalom, mert bárki megijedt volna szerintem, hanem egyszerűen csak azért maradt el a forradalom, mert egyszerűen az egész bagázs olyan nevetséges, hogy szóra se érdemes. Erről az ügyről még bőven fogunk beszélni itt a podcasten is, meg hát fogtok olvasni is róla, remélem nem a széles nyilvánosság előtti sajtóban. Kedves barátaim, ennyi volt ma a Lekváris Jam Podcast. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy nem volt felesleges időtöltés a részletekről. Várlak benneteket, jövő héten is lesz Lekváris Jam Podcast, akkor is várlak benneteket vasárnaptól csütörtökig minden este Facebook Live tanuláson a Lekváris Jam Facebook oldalán, facebook.com/lekvarisjam. Facebook oldalán, természetesen kövessétek a lekvarisjam.blog.hu-t, amit az index alatt, de egyébként ha bírjátok lekvarisjam.blog.hu, akkor megtaláljátok az írásaimat is. Lájkoljátok, kövessétek az oldalt, és akkor értesültök mindenféle dologról, ami tök jó, mert akkor leszünk többen és jobban, hogyha egyre több figyelmet fordítunk egymásra, úgy, ahogy az elején beszéltem a Dvártorában, a heti szakasz magyarázatban nem tehetjük meg, hogy nem viselkedünk felelősen a másikkal szemben, hiszen nem csak egy nép, hanem egy család és egy test is vagyunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, mindenkinek gut Shabbos, Shabbat Shalom, kellemes szombatot, keresztény barátaimnak áldott vasárnapot, muszlim barátaimnak pedig Békés pénteket kívánok, mindenkivel, mindenkit üdvözlök, és természetesen találkozunk nem sokára. Sziasztok!